Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Afganisztánban 20 év nyugati katonai jelenlét és államépítés után napok alatt vették vissza az ország irányítását a tálibok. A NATO vezetésű, úgynevezett nemzetközi biztonsági közreműködő erők kötelékében volt, hogy nagyjából 40 ország katonái szolgáltak itt, és volt olyan időszak, amikor 130 ezer külföldi fegyveres teljesített szolgálatot Afganisztánban. De kezdjük ott, hogy kik azok a tálibok?
Tálibok egy rendkívül konzervatív, durván becslések szerint 80-85 ezer fegyveressel rendelkező, rendkívül diverz szervezet, amely az elmúlt két évtizedben ugye lassan visszatornázta magát az ország élére. 94-ben alapították körülbelül ezt a szervezetet, egy Omar Molla nevezetű félszemű veterán, a szovjetek elleni harc félszemű veteránja, aki hasonló helyi falusi vallási vezetőket, mollákat gyűjtött maga köré azért, hogy a 90-es évek első felének káoszát felszámolja. Először ott csak Dél-Afganisztán, ez egy dél-afganisztáni alapítású, főleg a pastú lakosság, aki Dél-Afganisztán és Kelet-Afganisztánban élnek, pastú lakosságra támaszkodó szervezet volt. Pakisztán mindjárt támogatni kezdte őket, majd Kabult nagyon gyors sikereket értek el, valószínűleg a pakisztáni katonai hírszerzési pénzügyi támogatásnak a harcmodoruk ugyanaz volt akkor is, mint most. Voltak itt megvásároltak, voltak itt legyőztek, rendkívül brutálisak voltak, a fő céljuk a rendteremtés volt, de miután megteremtették a rendet, már nem volt egy ilyen öncélú brutalitás, nem jellemezte őket öncélú brutalitás, mondjuk, mint az iszlám államot. És Kabult elfoglalták 96-ban, akkor nagyon szerettek volna nemzetközi elismerést, hiszen a főváros az övék, a ország fel az övék, ezt nem kapták meg, és utána a pakisztáni titkosszolgált ismertette meg őket az Al-Qaidával, és a velük való szoros kapcsolat, és a tucatnyi más terrorszervezetnek a befogadása vezetett el végül is oda, hogy 2001-ben az Egyesült Államok a szeptember 11-i terrortámadások után megtámadta őket. Ha nincs Al-Qaida és nincs szeptember 11, valószínűleg nem került volna sor a megtámadásukra, akkor sem. És nyilván elmenekültek, feladták a harcot, visszavonultak, Pakisztán menedéket adott a vezetésüknek, Quetta városában van egy külön negyed, ahol a tálib vezetés menedéket szerzett, Omar Molla, Baradar Molla, aki ugye most vezeti a tálibok delegációt, mindannyian ott éltek, ott jártak kórházba, a feleségék, gyerekeik oda járnak iskolába, ott házasodtak. És ami azt jelentett, hogy nyilván Pakisztán befolyása mindvégig meghatározó, maradt és marad napjainkig, és a 2000-es években aztán lassan újjá szervezték magukat. Ma úgy becsüljük, mint említettem, hogy egy 80-85 ezer fős szervezet, továbbra is van egy vezetője, Omar Molla meghalt 2013-ban, lett egy új vezetője, ezt az amerikaiak lebombázták, és a jelenlegi vezető az, aki egy hét óta sem bukkant elő, ami elég furcsa, ugye a szervezet megnyerte a háborút, elérték a célt, amiért küzdöttek, és ez Akhundzada nevezetű vezető, Haybatullah Akhundzada, ez a mai napig nem jelentkezett, nincs róla élőkép. És azt látjuk a tálibokon, hogy nagyon azt mutatják, hogy megváltoztak, gyakorlatilag sok mindenben 120-180%, az a teljes fordulatot vettek a cselekedeteik, és azt is tudjuk róluk, hogy ez egy nagyon heterogén szervezet. Az afgán társadalom önmaga is nagyon heterogén, tehát ugye tudjuk, hogy a lakosság durván fele, kevesebb, mint fele pastún, és vannak tadzsikok, meg üzbégek, meg hazarák, vannak hazarák síták, a többségek szuniták, vannak szúfi szervezetek, a város, az ország többsége vidéki társadalom, tehát a kétharmada az vidéki, a kis szelet az városi. Tudjuk, hogy milyennyire diverz a kulturális szokásaik, és a tálibok is ilyenek, ugyanezzel a pastú dominanciával, amit korábban említettem. Tudjuk róluk, hogy nem egy, tehát abban az értelemben nem egy katonailag szigorúan szervezett, hierarchikus mozgalom, hogy a felső vezetés mond valamit, és akkor mindenki vigyázba vágja magát, és ugyanazt csinál az országnak az utolsó szegletébe, hanem a helyi vezetők mindig nagy autonómiát élveztek abban, hogy hogyan hajtják végre kvázi a stratégiai célt, ami mindig annyi volt, hogy támadni a kormányerőket, támadni a kormányerő képviselőit, támadni a külföldieket, a külföldi katonákat, és elfoglalni egyszer az országot, tehát ez volt a stratégiai cél. Amikor a táli vezetés azt mondta valahol 2009-2010 tájékán, hogy mostantól nem támadunk iskolákat, és nem öljük meg a tanárokat, onnantól kezdve ezt átültették, tehát ilyen stratégiai célokat megfogalmaztak, de hogy ott helyben ki hogy csinálja, az szabad volt, és ez azért nagyon fontos, mert ez szerintem sokkal közelebb áll ahhoz a fajta afgán életmódhoz, életvitelhez, ahogy Afganisztán él, és teljesen idegen attól a fajta például nyugati berendezkedéstől, amit részben az amerikaiak ráerőltettek az afgán rendszerre 2002-ben, mikor az új afgán alkotmányt leírták.
Mi a közös eszme a tálibok mozgatórugója? 80-85 ezer embert említett, és azt, hogy viszonylag nagy az autonómiájuk. Akkor mégis mi az, ami ellen, vagy amiért közösen harcolnak, akkor, ha már elfoglalták az országot, és nincs külföldi, nincsen mondjuk így ellenség?
Az iszlám általuk értelmezett verziója, és az abba való hit, hogy az aszerint történő politikai berendezkedés az egyetlen helyes és legitim világkép. Tehát ugye Afganisztán iszlám emirátusnak hívják magukat, amelynek az élén az emir áll, aki egyben a mozgalom vezetője. A hit, hogy a nyugatiakat ki kell űzni, nem a nyugatiakat, az idegen katonákat ki kell űzni az országból. Ez nem az amerikaiaknak szól, tehát ugye ennek egy nagyon mély történelmi hagyománya van az országban. Tehát ha van az afgán identitásnak valami, és akkor azt mondom, mert ugye sokszor kétség vagyunk, hogy van olyan, hogy afgán identitás, mert ugye annyiféle népül, de ha van afgán identitásnak eleme, akkor az iszlám mellett egyébként az ez, hogy az idegen hatalmak. És ez a britek 19. századi katonai expedíciói, a szovjet beavatkozás, a pakisztáni beavatkozás, és most az amerikai. Tehát ez egy ilyen történelmi ismétlődő emlékezett, hogy az idegen katonákat elűzni a földünkről, az idegen befolyás megszüntetése, és körülbelül ennyi, ennél jobban talán nem mennék el, mert utána már megjelennek a véleményközi. A tálibokhoz, ebbe a becsült 80-85 ezer emberhez nem csak azok csatlakoznak, vagy nem azok csatlakoztak, akik valamiféle szent célként az iszlám alapú kormányzás elterjesztését akarták elérni. Ebbe rengetegen csatlakoztak a személyes bosszú, a személyes elégtétel miatt. Volt egy időben egy kifejező, hogy a talibán egy részét, ugye a talibának hívjuk a mozgalmat, és a tálibokat, vagy a tálib az, aki harcol a mozgalomba. Volt egy anti-corruption talibán, tehát akik csak azért csatlakoztak a mozgalomhoz, mert ott helyben őket a korrupció, a hatalmi visszaélés, a lopás, az ő kisemmizésük igazságtalanságként érte, és ezért úgy akartak revansot venni, igazságot szerezni maguknak, hogy beálltak abba a mozgalomba, amelyik igazságot ígér nekik azokkal szemben, akik hatalmon vannak. Szokták azt mondani, hogy ezt már akkor is mondták, ezt már akkor is hallottam, amikor először voltam Afganisztánban 2006-ban, hogy igazából itt és akkor még a tálibok csak nagyon éppen, hogy csak kezdték kidugni a fejüket az országban 2006-ban, hogy itt igazából a konfliktusok 80%-a a földről szól. És ez egy olyan konfliktus szint, ami a nemzetközi médiában meg se jelenik, meg a politikai döntéshozók fejében.
A termőföldről?
Igen, a termőföldről, a legelőről, a vízhasználatról.
Mert hogy annak idején, amikor az ISF, illetve az európai és amerikai erők ott voltak, az egyik fontos irányvonal a mezőgazdaság fejlesztése volt. Traktorokat vittek, és próbálták a nyugati típusú mezőgazdaságot valamilyen szinten.
Nem, semmilyen nem történt. Ez odahúzódik vissza, hogy volt egy tradicionális afgán társadalom, amely monarchiában élt 1973-ig. Ugye akkor, mint nálunk, a királyságok, nem tudom, időszak, a feudalizmus, van az uralkodó, vannak a helyi földbirtokosok, nagycsaládok, törzsfőnökök, van egy hagyományos struktúrája, szövete a társadalomnak. 73-ban ugye van egy hatalomváltás, amikor az uralkodót elűzi, nem engedi neki, hogy hazatérjen Rómából a gyógykezelésről, és akkor átveszi a hatalmat, őt hívják Daud hercegnek, és azt mondja, hogy mostantól kezdve afgán köztársaság lesz a név, és én leszek a köztársasági elnök, és egy párt van. Az én pártom. Ott nem nyúlnak még bele ebbe a társadalmi szövetbe. Az uralkodónak csak annyi a célja azzal, hogy egy kicsit egyrészt felgyorsítsa az ország modernizációját, a saját sebessége szerint, mert az uralkodó alatt ő volt miniszterelnök, de egy időben 10 évig volt miniszterelnök, de pont azért kérte, vagy ültette le a saját unokatestvére erről a pozícióról, mert túl gyorsnak ítélte a modernizációt, mert attól félt, és attól félt mindenki, hogyha túl gyors a modernizáció, akkor a társadalom szövete megbomlik, akkor az emberek erőszakhoz nyúlnak, felkelnek, mert a társadalomnak az a rétege, amelyik a hatalom birtokosa, földes urak. A hatalma nem csak a fizikai hatalmat, hanem a gazdasági hatalmat, meg az ideológiai hatalmat is értem. A mollák, a földes urak, azok nem érdekeltek a túl gyors, nem akarják elveszíteni a hatalmukat. Ugye ahhoz, hogyha a tömegeket valami új ideológia éri, amely azt mondja, hogy töröld el, ami van, és ragad magadhoz a hatalmat, akkor ugye az nekik fogja megborítani a hatalmát. Minden olyan uralkodó, aki túl gyorsan akart modernizálni, azt megpucsolták. Ugye volt egy ilyen Amanullah nevezett uralkodó, aki azt hiszem 1919 és 28 között uralkodott. Ő a kvázi a modern Afganisztán megteremtő afgán uralkodó unokája volt. Egy felvilágosult afgán uralkodó volt, itt Európában is túrázott, Kemal Atatürk volt a példaképe, itt járt Magyarországon is, beutazta Európát, szerette volna a középkori Afganisztánt felhozni ahhoz, amit látott Indiában, vagy amit látott Pakisztánban, de mondjuk 28-ban már a szovjet Közép-Ázsia is a fejlettség útjára lépett Afganisztánhoz képest. Szovjet Közép-Ázsia és Afganisztán teljesen egy szinten volt mondjuk 17-ben, amíg a bolsevik forradalom meg nem jelent. Sőt, lehet, hogy Afganisztán még egy picit fejlettebb volt. Onnan a szovjetek rengeteg erőszakkal, meg kényszerítéssel elkezdték kiemelni azt a, meg befektetéssel elkezdték kiemelni azt a régiót. Ez az Amanullah szeretett volna modernizációt indítani, egy kicsit felgyorsítani. A reakció az volt, hogy az emberek felkeltek és elűzték. És ugyanezt történik 78-ban, amikor jönnek a szovjetek, jönnek az afgán kommunisták, még a szovjetektől függetlenül, földreform, a régi elit eltüntetése, az új elit kiépítése. Jön erre egy polgárháború, felkelnek az emberek. Nem csak az volt a gondjuk, hogy itt ezek ateisták vagy kommunisták, hanem az, hogy felborítják a hagyományos politikai, gazdasági, társadalmi berendezkedést. És azóta káosz van Afganisztánban 40 évig. Tehát ma már senki se tudja, nincs papír róla, hogy az a földterület adott esetben, ott a Baglán folyó völgyében, az ezi a családé, vagy azi a családé.
És akkor honnan tudják, illetve mi alapján dől el, hogy ki a föld? Kinek van a hatalom ott a kezében?
Akinek a fegyver van a kezében, azért a föld. Na most nyilván ugye a táliboknak itt volt állítólag némi előnye, hogy ők az iszlám nevében, nem tudom én hogyan, igazságot tettek. S lehet, hogy úgy csinálták meg, hogy se nem azt mondták, hogy az összes föld a tiéd, hanem az összes föld a tiéd, hanem valamiféle megosztották. De ők valamit tudtak ezzel kezdeni, ezzel a problémával, ezekkel a problémával, még amikor hatalmon volt, lehet, hogy ez csak megfélemlítéssel, de amikor ők hatalmon voltak 94 és 2001 között, akkor az országban, ott, ahol ők uralkodtak, ott nyugalom volt. De ezek a földviták, tehát az ő időszakokat is megelőzik, az ő időszakok is valat lehet, hogy csak belettek temetve, csak ők azt mondták, hogy most pedig be van temetve, és senki nem nyúlhat fegyverhez. És ezek a földviták előjöttek utána is. Na most ezért, ja igen, azért kezdtem ebbe bele, mert amikor azt mondjuk, hogy itt a tálibok harcolnak ugye a kormány ellen, akkor nagyon gyakori az, hogy valójában a helyi konfliktusok képeződnek le, egy ilyen tálib kormány ellentéttén, miközben aki a tálibok oldalán van, csak szeretné visszakapni a földjét. Van egy nagyon jó konkrét példánk, ez a magyar, nem is tudom mi a jó szó, azt nem mondom, tehát hogy ez abban a tartományban történt, ahol a magyar tartomány újjáépítési csoport működött.
Baglán tartományban,
ahol volt a ellenállásnak, ő pont nem tálib volt, hanem a Hizbi iszlami nevezetű mozgalomnak a vezetője volt. Ez egyik nagyon erős vezetője volt, sose tudtak vele mit kezdeni, mindig ügyesen harcolt, és akkor egy idő után kiderült, hogy mi az ő története, egy autókereskedése volt, vitába keveredett a helyi rendőrfőnökkel, aki az egyik legkorruptabb ember volt a tartományban, és egyben a kábítószerkereskedelemből is leszette a jattot, sőt van, aki azt mondta, hogy ő a fő kábítószerkereskedő a tartományban, és ő az afgán kormány képviselője volt a tartományban. Tehát mennyi ellenséget szerezhetett ez az ember az afgán kormánynak csak az ő saját működése miatt. Ebben a konkrét történetben az történt, hogy az autókereskedőnek valamilyen vitája támadt, úgy emlékszem, a rendőrfőnökkel, mire a rendőrfőnök elkonfiskálta a járműveket, és bezáratta a telepet, Az ember elment a bíróságra, vagy lehet, hogy eleve el sem ment, hiszen tudta, hogy az korrupt, és úgyis a rendőrfőnöknek fog igazat adni, és akkor mit csinált? Beállt a Hizbi Iszlámihoz, és onnantól kezdve ő lett a fő parancsnok ezen a területen. És addig harcolt, amíg aztán egyszer volt egy nagy váltás, és akkor átállt a kormány oldalára, addigra ezt a rendőrparancsnokat már elhelyezték, egy Kunduz tartományba, ott valaki fel is robbantotta, tehát kvázi az akadály eltűnt, aztán átállt, és talán azóta is valami kis, nem tudom, faluba meghúzza magát, és most már békében él.
De mégis 80-85 ezer fegyveres, hogy tudott egy nagyjából 40 milliós országot néhány nap alatt átvenni? Mert jó, hogy vannak helyi konfliktusok, de azért a helyi konfliktusokat 4-5 napon belül megoldani, vagy igazságtétellel, vagy erőszakkal, azért a csodával egyenértékű lenne.
Valószínűleg tartom, tehát a táliboknak az uralma, ugye az 2006-2007-től kezdett el, először Dél-Afganisztánban, a Pakisztánnal határos területeken, és aztán így megjelentek foltok Észak-Afganisztánban, meg Kabul környékén, és akkor ezek így, mint ilyen olajfoltok, így elkezdtek szétterjedni. Voltak mindenféle amerikai ugye, kimutatások arról, hogy hogyan változik az afgán kormány, meg a táliboknak az uralmának az aránya, és akkor ebben mindig volt egy olyan, hogy nem tudom én, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt még a tálibok uralták az ország 15%-át, az afgán kormány az 50%-át, és akkor 35%-on folyt a harc. Contested, ez a kategória volt. Ezt nekem úgy magyarázták katona ismerősök, akik jártak, voltak kint mondjuk, mint ilyen tanácsadó, hogy ez a valóságban azt jelenti, Péter, hogy ami tálib uralom van, ott éjjel-nappal a tálibok az urak. Ami contested, ami vitatott, ott éjjel a tálibok az urak, nappal meg az afgán kormányerők. Vagy ez azt jelenti, hogy a járás, ugye van 402 vagy 420 járás az országban, abban a tálib kézen van, tehát ott senki se követi a kormányt, de a járási központ, ami egy falu, abban van egy rendőr, aki reggel eljön oda. És akkor ő képviseli a
központi kormányzatot.
De hát befolyása, hatalma ma semmi. Tehát, hogy a vidék, amely mindig is megmaradt konzervatívnak, ahol kvázi, ugye még most is voltak ilyen anekdóták, hogy mikor, nem tudom, nyugati katonák elmentek valami istenháta mögötti faluba, azt mondta az ember, hogy utoljára szovjet katonát látott itt. Hogy még mindig a szovjetek vannak itt. Tehát ezek annyira úttalan, távoli falvak. Valami 20 ezer falu van az országban. Amíg az amerikaiak nem kezdtek el utat építeni, addig az egyetlen egy betonozott út volt az országban, amit még a szovjetek építettek a 60-as években. A szovjetek meg az amerikaiak közösen az egyik felét északon, a szovjetek alul az amerikaiak. Tehát, hogy itt tényleg ez egy olyan extrém ország. Én amikor 2006-ban voltam, mi elmentünk Kabulból Bamiyanba, ugye Bamiyan, a Buddha szobrok helye, világhírű. Talán nem hazudok, de mintha valami 180 kilométerre lenne Bamiyan Kabultól, vagy egy 200 kilométer, és azt hiszem, hogy 6 óra volt az út. És ott vízmosásokon kezdve mindenen átkeltünk februárban. Tehát, hogy Afganisztánban bőven vannak olyan helyek, ahol az afgán kormány meg se tudott jelenni a gyakorlatban, és ahol a táliboknak igazából nem kellett ott katonákat állomásoztatni nekik. Amikor régen, 90-es években még ennyi fegyveresük se volt, és akkor tényleg az ország, ahogy hódítottak az ország, 90-95%-át meghódították. Akkor úgy tudták fenntartani a hatalmukat, hogy igazából ugye minden falunak két főből áll, egy ilyen egyszerű falunak az elitje. A molla, ha egyáltalán van, meg a helyi parancsnok, ugye, aki még így a mudzsehed időkből ott megszervezte az ellenállást. És akkor a parancsnoknak van 4-5 állandó fegyveres, akik tényleg a faluba csak azzal járnak, hogy kvázi vigyázzák a rendet. Meg van, ha kell mozgósítani, mert át kell menni a szomszéd faluba, akkor még nem tudom, néhány, egy tucat, két tucat ember tud menni. És egyébként meg mindenkinek van fegyvere a faluba, tehát, hogy majdnem mindenkinek, nyilván kicsit túlzok. Tehát, ha jön valami ellenállás, ha odajönnek az amerikaiak egy rajtaütésre, akkor mindenki elő tud húzni a kályhacsőből egy kalasnyikovot és rásorozni, ezt eltalálja, ezt nem tudja, de hogy tud lőni vele. És a táliboknak csak ezt a két embert kellett megnyerni a 90-es években, tehát ők se állomásoztattak az akkor még csak nem tudom 20 milliós országba mindenhol fegyvereseket, csak meg kell. A mollának könnyű volt, hát a vezetőnk egy molla, az iszlám nevében vagyunk itt, harcolunk az idegenek ellen, rendet akarunk, békét akarunk, a társadalmi igazságosságot akarjuk visszaállítani. Nem kérte tőle a molla, hogy hozzatok ide egy falut, vagy hozzatok ide iskolát, tehát ilyen, az, hogy fejlődést hozni, ez nem volt az elvárt, mert egy polgárháborús helyzet után jöttek. A kommandernek, meg nyilván, aki szintén a mudzsahed volt, tehát aki az iszlám nevében harcolt, még ha ez neki valójában csak annyit jelentett, hogy senkinek kérdőjelezze meg a hatalmát, meg csak annyi kellett, hogy neki a tálajok azt mondják, hogy persze, te leszel továbbra is a kommander, te leszel továbbra is a parancsnok, csak tartsd be a szabályokat, nem fosztogatunk, nem élősködünk az embereken, és azt csinál, hogyha kell küldened 5 embert, mert indulunk hadjáratra, akkor megküld el.
Mondjuk biztos, hogy nem fogjuk a következő 23 percben megérteni az afgán emberek gondolkodását, már ha afgán emberről beszélhetünk, mert mondta, hogy mennyire sokszínű az afgán társadalom, de ha jól értem, meg ahogy én is hallottam, olvastam, szinte mindenkinek van fegyvere otthon, családonként legalább egy, akkor mégis miért nincs valami fajta ellenállás a tálibokkal szemben? Miért nincs egyetlen egy tartományt leszámítva? Tulajdonképpen olyan része Afganisztánnak, amelyik nem ezt az utat választja.
Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és nem akarom elismételni azt, ami már a sajtóban erről elhangzott, vagy a szakértőktől, vagy tőlem, mert ezek mind igazak, de valami olyan jár a fejem, hogy egyrészt most volt egy pánik hangulat. Tehát az afgán kormány kudarcot vallott, az amerikaiak is kudarcot vallottak, de szerintem az afgánokat jobban érdekli az afgán kormány teljesítménye. Kudarcot vallott az elmúlt 20 évben, tehát itt egy lejtmenet van, aminek a végén történt. Ez nem az történt, hogy volt egy stabilan működő, teljesítő afgán kormányzat, amiben az emberek már bíztak.
Volt egyáltalán az elmúlt 20 évben stabil afgán kormány? Épült ki valódi központi kormányzat Afganisztánban 20 év alatt?
Valami épült ki, mert a tálibok most ezt akarják működtetni, de nagyon mélyről, tehát a semmiből kezdődött el az intézményépítés. A nemzetközi gondolkodás, a nyugati gondolkodás az volt, hogyha hogyan működik a nyugat, vannak erős intézmények, az erős intézmények beletöltjük a pénzt, az lefordítok egy teljesítménybe, amit az emberek értékelnek, megteremtődik a legitimitás. Tehát itt is az volt a megoldás, hogy akkor intézményeket kell fejleszteni. Oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, bankrendszer, szabályozó rendszer, közigazgatási rendszer. És tényleg a semmiből indultak onnan, hogy nincs iskola, és akkor építsünk iskolát. Nincs tanárképző, nem tudom, csak egy az országban, építsünk tanárképzőket. Nyilván például a mobil hálózat kiépítés alatt a leggyorsabban az államok nem volt része, kiadta a koncenziókat, és a cégek jöttek, felépítették a tornyokat, fizettek a táliboknak is a tálib területen, hogy ugye működjön az adórendszer. És innentől kezdve valami elkezdett fejlődni.
Volt valaha Afganisztánban, jó, mondjuk az elmúlt 100 évben, 50 évben központi hatalom?
Amikor volt, akkor felkelés volt. Tehát én szerintem, és hát a szakirodalom egy része szerint, vagy aki ezzel foglalkozott, addig volt stabil az ország, amíg a központi hatalom nem akarta rákényszeríteni az akaratát az afgán társadalom egészére. Ugye onnan indulunk el az afgán királyság, amikor megalapul, akkor az első 200 évben arról szól, hogy van az afgán uralkodó, vannak a testvérei, még az unokatestvérei, még a fiai, azok Herát, Kandahár, Peshawar, Jalalabad, Kabul, mindenkire Kabul, mondjuk a főváros, vagy Kandár, és akkor mindegyik hercegnek van valami városa, meg a környék, és ezek állandóan háborúznak egymással. Akkor jön egy változás, amikor a nagyhatalmi érdekek, az oroszok, még ugye a cári birodalom, meg a brit birodalom megegyezik abban, hogy nem érdemes elfoglalni az országot, hanem akkor alakítsuk ezt egy ilyen ütköző állammá, az egyik herceget tegyük meg uralkodónak, és akkor a britek hatalmas pénzt meg fegyvert adnak neki, hogy akkor tessék, itt van ez a te országod, akkor itt van, adunk hozzá pénzt meg fegyvert. Ez azért nagyon fontos, mert ez a segélyezés az, hogy az ország akkor működik, hogyha kívülről valaki pénzt ad meg fegyvert ad, és ezzel befolyást is szerez. Ez itt kezdődik 1880-ban. És persze ennek a pénznek és fegyvernek mindig az az ára, hogy beleszólnak abba, hogy mi történjen az országban, meg mi történjen az ország külpolitikájával. Akkor ez az afgánoknak egy ilyen kis Trianon, mert az a terület, ami ma Pakisztánnak az északi Afganisztán a határos része, az ekkor kerül a brit birodalomhoz, ami később majd ugye a Pakisztán része lesz. És ezt az afgánok egy része azóta nem akarja tudomásul venni, vagy egy ilyen történelmi fájdalomként él benne. Ez az afgán uralkodó ebből a pénzből, meg ezekkel a fegyverekkel kezdi el egy úgynevezett belső kolonizációt. De ez még mindig csak arról szól, hogy legalább névlegesen megteremtse a hatalmát az országon belül. Az első, a modern közigazgatás, vagy az, hogy Kabulból adnak egy utasítást, és azt az összes faluban végrehajtsák, még talán ez is túlzás, az igazából szerintem csak Daud, tehát ez a köztársasági időszak, vagy majd a szovjetek idején kezdődik el. Nyilván a polgárháború alatt ez felbomlik, és aztán amikor az amerikaiak elfoglalják az országot, és az új afgán elit, ami részben a régi a szovjetek ellen harcoló elitnek a visszatérése, akit a tálibok elűztek, tehát kvázi visszatérnek a tálibok előtti mudzsahedek, részben a nyugatos elitnek a visszatérése, afgán diaszporának, értelmiségnek a visszatérése. Hamed Karzai ugye egy afgán törzsfőnöknek a fia, aki az Egyesült Államokban él a család, és úgy tér vissza. Ashraf Ghani elnök, az is egy nyugatos amerikai kettős állampolgár férfi, aki a Világbanknak volt a szaktanácsadója, közgazdás, és arról írt könyvet a 2000-es években, hogy hogyan kell a bukott államokat helyrehozni. Aztán megpróbálta a gyakorlatba, és kudarcot vallott. Tehát, hogy ez az elit is visszatér, és ez a kettő, amikor az amerikaiak azt mondják, hogy tervezik azt 2000-ben, hogy milyen legyen az állam berendezkedése, akkor ott az amerikaiak, van egy afgán várakozás, vagy akár nyomás is, hogy szeretnék, ha az afgán uralkodó visszatérne, és lenne egy monarchia. És akkor ő kvázi egy ilyen, mint a brit királyság, egy ilyen nemzeti szimbólumként legalább ott lenne az ország felett, az amerikai azt mondják, nem. És akkor egy olyan alkotmányt írnak, ami egy centralizált alkotmány, talán centralizálta, mint a francia alkotmány, ugye, ahol aztán tényleg a bürokráciának hatalmas ereje, meg befolyása van, és amit az elnöki palotában eldöntenek, azt ugye utána az utolsó járás, igen, tudom, végre kell hajtani. Ez a gyakorlatban sosem működött Afganisztánban, de mégis ezt a rendszert alakítják ki, ahol nemhogy a tartományi vezetőket, de még a járási vezetőket is az afgán elnök nevezik ki papíron. Sose volt arra példa, hogy az afgán elnöknek ilyen hatalma lett volna. Most ugye aztán semmi hatalma nem volt, hiszen az amerikaiak fegyverén érkezett be, csúnyán mondva. Azok az afgán mudzsahed, ex-mudzsahed parancsnokok, akik az amerikaiaknak segítik megnyerni a háborút 2001-ben, hiszen nem az amerikaiaknak, azt hiszem, hogy van, volt a Donald Rumsfeldnek egy ilyen mondása, hogy 300 katona, amerikai katona és 100 CIA ügynök nyerte meg ezt a háborút, meg persze a bombák, meg az afgán mudzsahednek, akik ott előbújtak a barlangokból. Tehát ez a mudzsahed elit, ex-mudzsahed elit, hadurak, ezek nem érdekeltek az Amerikából hozott Hamed Karzai hatalmának a megerősítésébe. Ezért mondták abban az időben, hogy Karzai elnök ugye az valójában Kabul polgármestere. Innen indul az intézményépítés Afganisztánban, hogy akkor megteremti ezt, hogy a Kabul polgármesterének azért a hatalma legalább a városokra kiterjedjen. De ezek a hadurak mindig mérsékelten voltak érdekeltek abba, hogy az elnökök vagy az elnöki adminisztráció sikerrel járjon. Folytatódott az az ősi, nem azt szeretem ezt a szót használni, de folytatódott az az évszázados hagyomány, hogy a helyi hadurak, csak most már nem földesuraknak hívják őket, meg nem molláknak, meg vallási vezetőknek, hanem ez az új elit, akik a szovjet időszakban kinőtt a földből, ezek megtarthassák a hatalmukat. Most ugye ezek az emberek mindig a saját hatalmuk megtartásában voltak érdekeltek, nem pedig az afgán demokrácia szolgálatában, ezért amikor a tálibok felbukkantak megerősödve idén, 2 évtized erősödés után, akkor nekik a választás egyszerű volt, meghalok az afgán demokráciáért, vagy mentem a bőrömet, meg a falumat, meg a városomat, vagy a törzsemet, vagy a völgyemet, és átállok, vagy megegyezek. És esetleg egy pár évre elmegyek Dubajba, mert már annyi pénzt összesporoltam itt az elmúlt 20 évben a helyi ügyletekből, meg korrupcióból, hogy egy pár évig ott meg tudom magamat húzni a saját házamba.
De az már kiderült jó pár évvel ezelőtt, hogy a nyugati típusú központosított állam nem működik, vagy nem működhet Afganisztánban, legalábbis úgy, ahogy talán a 2000-es évek elején gondolták a nyugati országok. Én nagyjából 2008-2009-ben voltam Afganisztánban, az amerikai NATO erők több táborát látogattuk meg, és elmentünk a Nemzeti Rendőrség egyik kiképző központjában, és ott mesélték azt, hogy a legnagyobb nehézség a kiképzett rendőrök megtartása, mert egyrészt ugye nem ugyanoda vitték vissza ezeket a fiatalokat, ahonnan elhozták, mert hogyha hazament, oda ment az öreg, a falu bölcs, és azt mondta, hogy az nem úgy van, és attól kezdve az nem úgy volt, ahogy tanulta, hanem elvitték az ország másik részére. Csak ott is oda ment a helyi vezető, és azt mondta, hogy nincs igazad. Erre a fiatal mit csinált? Eladta az állami pénzen Amerikából vagy máshonnan kapott fegyverét, és visszament szépen a falujába egy kicsit gazdagabban. Vagyis a nemzeti rendőrség és a nemzeti katonaság kiképzése már a 2010-es években látszott, hogy nem működik. Akkor miért nem váltott a nyugat? Hiszen látta, hogy amit az elmúlt 8-9 évben próbált, az konkrétan működésképtelen.
A rendőrség példájánál kiváló példa, ugye Afganisztán az egy lokális társadalom abban az értelemben, hogy a emberek, ugye mondtam, a kétharmada faluban él úgy, hogy azt a falut alig hagyja el, vagy nagy ritkán, vagy maximum szomszéd faluban megy el. És nem csak, hogy nem megy el, de nyilván harcolni se szeretne. Tehát, és a rendőrként se szeretne menni. A tálibok nagy része is lokális. Tehát a tálibok is alapvetően a saját falvaikban, meg a saját falvaik környéken harcolnak. A mudzsahedek a szovjet időszak alatt leírta a szakirodalom, primán kikutatták, hogy a mudzsahedek addig voltak hatékonyak, amíg ott kellett harcolniuk, ahol éltek. Nem volt, ez nem egy olyan ellenállás volt, ahol a dél-afgán pastú mudzsahed felkerekedett és elment harcolni a szovjetek ellen északra is már, hanem mindenki csak helybe hartott. Az afgán társadalom egy ilyen lokális társadalom. Na most az afgán rendőrökkel meglevő problémák, azok ugye teljesen nyilvánvalók voltak. A probléma az, hogy mi úgy kezeljük, hogy nyugat, mintha annak lenne valami tudata. Tehát még ha azt mondanánk, hogy az Egyesült Államok miért nem vette észre, mert az is egy erős általánosítás, mert mi történt a valóságban? Egy amerikai parancsnok évente cserélődött mondjuk ennek a missziónak az élén. A tanácsadók, akik ott álltak, valószínűleg a rendőrakadémia, afgán kiképzői, meg elnökei, meg parancsnokai mellett évente cserélődtek. Mindegyik elmondta nekik valószínűleg, hogy az afgán parancsnok, hogy mit kellene csinálni. De nyilván az afgán parancsnok meg azt mondta, hogy én ismerem az afgányaimat egyrészt, meg hát megkapom a fizetésemet, de hát nem tudok megtörni az afgányaimat. Ilyen értelemben, mert afgán rendőrség, amit ki akartunk képezni, ilyen nem volt korábban Afganisztánban. Lehet, hogy a szovjet időszak alatt megpróbálkoztak, ami nem tudom én 8 év volt, de a hagyományos régi Afganisztánban, olvastam egy ilyen anekdótát, hogy a rendőr feladata az volt, hogy mit tudom én, a pisztácia termést őrizze a fa alatt, amíg gyűjtött. Tehát az országban olyan társadalmi béke volt a 60-as, 70-es években, hogy rendőrök, és gondolom korábban is, hogy nem volt alapvetően szükség rendőrökre. Hát ez volt ugye a hippie trailnek a része, ezen keresztül jártak az európai, nyugat-európai turisták, a Volkswagen mikrobuszok, a keretbe autóztak Törökország, Irán, Afganisztán, és akkor és mentek, nem tudom, Pakisztánba vagy Nepálba, és akkor végigszívták, végigfűezték az utat, és vadkempingeztek, és az afgánok mindenféle közbiztonsági probléma nélkül, nem tudom, szeretgették őket, vagy vendégül látták.
Tehát akkor látható volt már 2021 augusztusa előtt is, hogy itt igencsak komoly problémák vannak.
Persze.
Ez nem Joe Biden döntése után derült
ezeket
ki.
Ezeket a kutatók, akik amerikai kutatók, hát ők látták a legjobban, ők ezeket leírták folyamatosan. Az amerikai, van egy ilyen bizottság, vagy egy szervezet, amit az amerikai kongresszus azért állított fel, hogy fél évente jelentéseket készítsen arról, hogy mit tudom én, milyen, hogyan teljesít az amerikai demokrácia építés, vagy a katonai segítségnyújtás az afgánoknak, hiszen a kongresszus szavazza meg a pénzt az amerikai kormánynak. Hát ezekből, aki tudott a sorok között olvasni, ezt pontosan látta. WikiLeaks, ugye irattók, nem tudom, azt hiszem 2009-ben, amikor egy csomó kabuli, afganisztáni távirat is felkerült a netre. A Washington Post most tavaly vagy tavaly előtt jelentette meg, hogy nem tudom én mennyi anyagot kikért. Tehát ezek a belső csatornákon is világosan ott voltak.
Hát és egy magyar újságírónak is elmesélték.
Egy magyar újságírónak is elmesélték, így van, bárki oda ment, akkor ezt látta. A gond az, hogy tehát azt látnunk kell, hogy Afganisztán, ez szomorú kimondani, de Afganisztán jelentőség az amerikai döntéshozók számára 2001-ben bírt jelentőséggel, amikor a Bin Laden féle támadást meg kellett bosszulni, majd 2008 környékén bírt jelentőséggel, amikor az Barack Obama elnök azzal kampányolt, hogy amikor kezdett a körmükre égni, mert már jöttek vissza a tálibok, nem volt elég a katona, valamit csinálni kellett.
És annak idején mondták, hogy Karzai csak egy polgármester tulajdonképpen.
Igen, és akkor Osama Bin Laden Barack Obama, sok az O meg a B együtt, tehát Barack Obama akkor ugye azzal kampányolt, hogy befejezi az afganisztáni háborút is, akkor az megint prioritás volt, el is mondta, hogy befejezzük, meg is határozta a timeline-t, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani, nem sikerült kivonulni, ugye azt tervezte, hogy mire véget ér az elnöksége, ő kivonul Afganisztánból, de amikor ez elkövetkezett, akkor az nemzetközi közösség, akiket most láttunk mind megszólalni, aggodalmaskodni, és még 10-szer ennyien kérlelték Obama elnököt, hogy ne vonuljon ki, mert akkor összedől az afgán rendszer. És akkor Obama inkább azt mondta, nem volt egy erős vezető ebből a szempontból, hogy így szeretett volna nehéz döntéseket meghozni, azt mondta, jó, majd az utódom. Donald Trump számára annyiban volt fontos a dolog, ő is megérte, hogy a katonákat hazahozzuk, még annyi volt fontos, hogy miután a katonai tehetetlenkedtek, és mondták neki, hogy elnök úr, csak egy pár ezer katona kell, és rendeződik a helyzet, megadta, nem rendeződött. Hát miért is rendeződött volna, amikor Obama alatt 150 ezer vagy 130 ezer katona, meg már az afgán nemzeti hadsereg, ami még ugye a hadsereg papíron 180 ezer, a rendőrség 120 ezer, meg a mit tudom én ki, tehát ugye együtt majdnem 500 000 nem tudták feltartóztatni, akkor még a tálibok lassú előretörését, miért tudta volna ez a plusz 3 ezer katona. És akkor Trump egyszer azt mondta, hogy jó, elkem ebből elég, hadsereg, Pentagonban nem bízhatok, akkor megbízom a külügyminiszteremet, meg Zalmay Khalilzad nagykövetet, aki ugye afgán származás, hogy akkor tárgyalják meg. Most, és akkor Bidennek már csak azt kell eldöntenie, hogy tartja magát a Trump féle megállapodáshoz, vagy nem. Ő se volt sose híve már ennek a... Tehát ő amellett kardos, mikor Obama azt mondta, hogy még megpróbáljuk utoljára rendbe tenni a dolgokat, ez volt az ő kivonulási stratégiája, nem hagyjuk magukra az afgánokat, tehát felelősség teljesen vonulunk ki. Először megpróbáljuk rendbe tenni, úgyhogy betoljuk azt a rengeteg katonát, meg pénzt, meg tanácsadót, meg civil tanácsadót, meg diplomatát, és majd azzal lenyomjuk, rendezzük, kijövünk. Nem jött össze. Ahogy kijöttek az amerikaiak, a tálibok, mint a talajvíz jöttek föl. És akkor Bidennek már csak ezt kell eldöntenie, hogy tartja magát, vagy nem. Tehát azt akarom mondani, hogy jöttek ezek a hírek, de a felső politikai döntéshozóknak, mi csak Afganisztánról beszélünk, de eközben jött Kína, jött a Krímfélsziget, jött az Iszlám Állam, jött a Covid, jött a még nem tudom micsoda, ami nem jut az eszembe, az Európai Unió, nukleáris válság, 1000 millió dolog, és Afganisztán, elnökválasztások, bocsánat, ugye csak nemzetközi ügyeket hoztam föl, de egy amerikai elnöknek a legfontosabb a munkanélküliségi adatok, ugye a gazdaság növekedése, meg ezek. Tehát Afganisztán az nem volt prioritás, az volt gondolom az utasítás, hogy fiúk, a cél ez, oldjátok meg. És ez határozta meg ez az egész nyugati amerikai demokrácia, hogy mi nyugati fejjel gondolkodtunk. Mi azt gondoltuk, hogy építünk egy modern afgán rendőrséget, építünk egy modern afgán hadsereget. Csak az afgánok, hát azokat nem lehet kirántani 100 évet előre. Vannak ilyen videók, mindig jót nevetnek rajta a Facebook nézői, hogy az afgán katonákat ilyen tornagyakorlatra próbálja oktatni a nyugati katonai oktató, hogy nem tudom, hogy guggolásból felugrunk, vagy kezet, lábat összecsapjuk, és akkor az a 10 afgán 10 féle ritmusban csinálja, és akkor hát lám az afgánok. Most miért csinálja? Egyrészt ugye egy afgán fegyveresnek, harcosnak, egy tálibnak ilyet sose kellett csinálni, nem ez a fokmérője Afganisztánban, hogy hatékony vagy, hogy tudsz 4 ütemű fekvőtámaszt csinálni 11-szerre. Mi is csak azért tudjuk, mert általános is egy 4. osztálytól kezdve ezt megtanítják nekünk tornaórán.
És akkor nézzük, ugye nagyjából 40 éve élnek polgárháborúban az afgán emberek, vagy az Afganisztánban élő emberek. Mégis mire lehet most számítani a táliboktól? Milyen államot építenek, vagy építhetnek itt fel? Kik lehetnek a szövetségeseik? És mire lehet számítani? Mi lesz Afganisztánból a következő években, vagy mondjuk a következő hónapokban?
Igen, igen. Szerintem ugye most van körülbelül kicsivel több mint egy hete, hogy hatalmon vannak. Amit ugye eddig bejelentettek, meg csináltak, az nagyrészt teljesen ellentétes azzal, amit idáig mondtak, vagy csináltak abban az időszakban, amik hatalmon voltak. Nyilván, amíg ellenzékben vannak, meg harcolnak, az szerintem érthető az, hogyha hatalomra kerül, az ellenkezőt csinálják, mert ilyet már láttunk szervezeteknél.
De most mire gondol, mert azt mondták, hogy demokrácia nem lesz, a sária határozza majd meg, az iszlám jog, hogy ki, hogy működik és működhet.
Így van. Régen a sária nevében levágták a tolvajok kezét. Most a sária nevében befestették csak feketére az arcukat. Volt egy ilyen videó, most csak olyanokat mondok, amiket én is láttam. Régen a sária nevében azt mondták, hogy a nők nem mehetnek ki az utcára, most kimehetnek még a nők az utcára. Régen nem mehettek a nők dolgozni, most megengedik, hogy a nők menjenek dolgozni. Régen azt mondták, hogy a férfiaknak ökölhosszúságú szakállt kell hordania. Hozzáteszem, Afganisztánban a vidéki lakosság nagy része mind ökölhosszúságú szakállt hord, tehát ez is egy ilyen, még ha lesz időnk erre, vidékváros ellentétre szeretnék kitérni, tehát ez is megjelent. Most ugye a tálibok interjút adnak az afgán egyik magántévé női riporterének. Az első nemzetközi sajtótájékoztatón az első kérdést egy női külföldi riporter teheti fel. Most minden, amit a sária nevében mondanak, szinte minden az ellentéte annak, amit idáig mondtak. Ez ugye, ezt nem hiszi el senki, szinte senki. Van, aki azt mondja, hogy sose változtak meg, és titokban ilyen kriptotálibok most, akik majd levedlik ezt a kígyóbört, és előveszik a fogok fehérjét, ha eljön a pillanat. Van, aki meg azt mondja, köztük én is, hogy a tálibok az alapértékekben nyilván nem változtak meg, tehát ugyanazok a kőkonzervatív, egyszerű, ha kell brutális fundamentalista szervezet, de mint állam élén, ugye az állam érdeke az más, mint a mozgalom érdeke, képesek moderálni magukat, és képesek változtatni. Az, hogy ez, vagy az előbbi, még nem mondható meg szerintem 8 nap után.
És államot építenek? Egy központilag irányított államot?
Szerintem, ha központilag próbálnának államot építeni, ugyanúgy fellázadna Afganisztán, ahogy fellázadt a szovjet uralom ellen, vagy a szovjet megszállás idején levő afgán uralom ellen, és a mostani afgán-amerikai kormányzati uralom ellen.
És akkor mi lesz a rendező elv?
Szerintem a rendező elv, ugye nem beszélnek arról, hogy mi a rendező elv, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy nincs meg a, nem jelent még meg nyilvánosság előtt a vezetőjük, és nem hirdettek világos programot sem. Én szerintem abból ki lehet indulni, ami 94 és 2001 között volt, lesz egy névleges afgán kormány, alapvetően, tehát én úgy értelmezem, hogy a tálibok az jobban az afgán társadalom leképeződése, mint amilyen ez az afgán demokrácia volt. Ha úgy tetszik, ez a vidéki afgán társadalom leképeződése, ami most megbukott, ez meg a városi afgán társadalom leképeződése volt. És ez a vidéki afgán társadalom leképeződése, nem fognak központi hatalmat bevezetni, nem fogják beleszólni a falvak, a városok életébe. A helyi tálib képviselők kezében marad az, hogy ott helyben mennyire fogják a napi életet szabályozni. A stratégiai elveket meghúzzák. Nők jogai, most azt mondjuk, hogy munkavállalás lehetősége. Tehát ugye Afganisztán nagy részén az emberek, a nők, nem ugye a nők, a férfiaknak sincs munkájuk. Tehát az afgán társadalom 80%-a, ugye a kétharmada vidéken él, és annak a 80%-a éhezik. Tehát örülnek, ha a földjükön valami élelmiszert összetudnak termelni ahhoz, hogy túléljenek. Tehát ezek az afgán társadalom többségének a problémái, nem a szólásszabadság, vagy a burkának, az egész testre bevedő ruhának a viselése.
És hogyha azt nézzük, miből fognak élni, miből tartják fent mondjuk így az afgán államot, vagy legalábbis Afganisztánt?
Kiváló kérdés. Ugyanis ez a következő pontja annak, hogy régen miért nem tudott az afgán állam meggyökereződni, mert nem volt miből. Tehát ha nincs külföldi pénz, akkor az afgán társadalom szerintem a saját bevételeiből arra képes, hogy egy olyan afgán államot, egy olyan államot működtessen, amilyen az európai államok voltak 300 évvel ezelőtt, mondjuk mikor az ipari forradalom elkezdődött. Tehát egyszerűen nincs miből nagy hadsereget működtetni, meg rendőrséget, meg bürokráciát, ezek nem termelő ágazatok, ugye, hanem ez az ország, ez egy mezőgazdasági ország, mágtermelés, az egy jó kérdés, hogy azzal mi lesz, hogy azt legalizálják, vagy hagyják. Mert hiszen az mostani afgán kormány időszaka alatt ugrott fel a kábítószer termelés, és nem csak a tálibok által uralt területen, tehát ez egy tévedés, hogy a tálibok húzták le ebből a sápot, ők lehúzták ebből a sápot, de az afgán hadurak, akik a kormány nevében rendőrfőnökök, hadsereg, tartományi főnök, Isten tudja, mik voltak, ők is sápot húztak ebből. Tehát ez az ópium gazdaság, vagy a mágtermés gazdasága az egy afgán probléma, nem egy tálib probléma. Hogy ez hogy lesz a jövőben, ez egy nyitott kérdés. A segélyeket mindenki befagyasztotta, teljes joggal, teszem hozzá, hiszen ki akarna egy nőket, kisebbségeket üldöző rezsimet támogatni. Ez sehol nem megy a világba. Tehát például a táliboknak valamit le kell tenni az asztalra. Lehet, hogy nem változtak meg, de lehet, ha bevillantják előttük, hogy évi 1-2-3 milliárd dollár nemzetközi segély jön oktatásra, egészségügyre, mezőgazdaság, nem tudom, a mágtermelés kiváltására, akkor azt mondják, hogy inkább ez, mint hogy akkor lemondunk arról, hogy a nőket most nem tudom én, azt mondjuk, hogy nem járhatnak dolgozni.
És visszatérhetünk oda, mint 2000-ben vagy 2001-ben voltunk? Lehet ez a szélsőségesek, akár az iszlám állam egykori harcosainak központi helye, búvóhelye?
Ez, amit idáig mondtam, ez egy ilyen racionális megközelítés, ugye? Tehát ez csak az egyik opció. A másik opció, hogy ez, amit most látunk 8 nap után, ezt szeretném mondani, 8 nap után, ez elmehet egy másik irányba is. Nem találja meg a hangot egymással a nemzetközi közösség és a talibán. A tálibokban olyan erők, úgy beszélünk a tálibokról, ugye, mint ezzel kezdjük, mintha ez egy egységes szervezet lenne. Közben van egy vezetése, aki 20 év óta külföldön él, meg van egy tömeghadserege, aki meg nyeli a port, meg eszi a füvet 20 éve. És ez a tömeghadsereg, ez azzal volt etetve, ideologizálva, hogy mi itt a sária nevében az igazunkért harcolunk, és most azt látják, hogy ebből a modern afgán dologból egy csomó mindent átvesznek a tálibok, hiszen például a nők jogai, vagy az oktatás. Tehát lehet, hogy azt mondják egy idő után, hogy mi nem ezért harcoltunk. Mi nem követjük az utasításaitokat. Te Kabulba amnesztiát hirdettek, de én itt Herátban bizony agyonlövöm a tolvajokat. Én bizony nem engedem a nőket dolgozni. Ezt hogy fogják a tálibok kezelni? Nem azt mondom, még sose láttunk ilyet, hogy egy belső puccs történne meg, de láttunk már nagyon komoly belső visszájukat, mondjuk Omar Molla halála után. Ha most tényleg meghalt Covid-ban a jelenlegi vezető, az egyik potenciális udód ugye a mostani vezető Molla, Baradar Molla, de ott van Omar Mollának, az alapítónak a fia is, ott van ez a Hakkani család, ugye, akik egy ilyen külön networköt alkotnak a hálózaton belül, tehát itt elment egy olyan irányba, hogy valaki olyan vezető hatalmába kerül a irányítás alá kerül a hatalom, aki nem akar a nyugattal együttműködni, aki előhozza a táliboknak ezt a rossz ényét, az is lehet, hogy a kabuli reptér evakuáció olyan irányba megy el, hogy ott egymást kezdik el lőni az amerikaiak meg a tálibok, és akkor jön a bombázás, és akkor jön minden vissza. Tehát, és a táliboknak a terroristák, az Al-Qaida meg a többi ilyen szélsőséges szervezet visszaengedése, az egy kiváló, nem is tudom, egy Jolly Joker arra, hogy igen, nem értjük meg egymást, akkor mi meg megint úgy csinálunk, mint régen. Akkor mi megint ide engedjük az ujgurokat, a csecseneket, az üzbégeket, aki akar jöjjön megint, és akkor pusztítjuk, ami van a környéken.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illis László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!